Itt való. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Szelényi Károly fotóművésszel Kanyár Erika beszélget.
Mintha azt hallotta volna, hogy most zenét is komponálnak ehhez a gyönyörű színes tojáshoz?
A hang, a szín és a zene összefüggéseit mindig keresték, Goethe is megállapított dur és moll színeket. Egy kedves anyagom, hogy még a 60-as évek végén lejártam a Kner Múzeumban, Hajman György professzor tanárúrral, aki ugye az iparművészeti főiskola mellett a Korvinában is művészeti vezető volt abban az időben, és Kner Imre rendkívül élénken foglalkozott a színek, a reklám, a nyomda, hát ugye az akkori Európa egyik legnagyobb és leghíresebb, legnevesebb nyomdája volt az övé, és az ő aláírásával van egy kottánk, egy táblázatunk, és ezt a kottát, táblázatot Tolcsvai László segített egy kis dallamra megszínesíteni, és Szabó István barátom, aki hát komputertől kezdve a színes reflektoroknak és mindennek az atya itt a szintani kutatásokban, ezt megcsináljuk, hogy úgy a zene, mint a színek egy színes kotta segítségével ezt majd meg lehet tekinteni szintén. Itt a Nagy Gergely építész barátom segítségével létrehozott színtérben a budapesti vásárcsarnokban.
A táj és az ember alkotta környezet összhangja jelenik meg tulajdonképpen Szelényi Károly képein. Nem azt kérdezem, mert már említettük, hogy melyek azok a városok, vidékek, amelyeket albumai megjelenítenek, hanem inkább azt, hogy Magyarország mely tájaira nem jutott még el. Mi szerepel a jövőbeni terveiben?
Nehéz ügy, mert ugye sok olyan téma volt, amelyik spanyol festészet, és akkor a Szépművészeti Múzeum anyagából megcsináltuk. Nyilvánvaló, hogy akit ma érdekel a spanyol festészet, és ha nem is tud elmenni Madridba, vagy Spanyolországba, akkor is tájékozódhat az internetről, könyvekről, bárhonnan. Ugyanez vonatkozik az egyéb könyvkiadói tevékenységekre, hogy többé-kevésbé, aki ma mondjuk elhatározza Osnabrückbe, hogy eljön Balatonhoz, akkor kiszól a titkárnőjének, és akkor az a különböző linkeket összegyűjtik, hogy a Balatonon mit lehet foglalni, mit lehet megnézni, stb. Stb. Egy bizonyos mértékig a könyvkiadás úgy érzem, hogy visszaszorulóban van. Biztos, hogy meg fog állapodni ez a dolog valahol. Ami fölváltja, és ami egyáltalán nem baj, a digitális könyvkiadás és a digitális kommunikáció, abban meg egy kicsit le vagyunk maradva. Ennek nagy része persze azt hiszem anyagi kérdés. A digitális technika előretörését és használatát nem lehet megakadályozni, mert olyan mértékű praktikus. Tehát ma egy telefon méretű vagy jobb telefonnal tulajdonképpen jobb képet tudunk készíteni, mint 1965-ben egy Linhof technikával. Aki ismeri ennek a fejlődését, fejlesztési lehetőségeit, az azért látja a jövőbe, hogy ezt óhatatlanul át kell vennünk, és hát ez egy kicsit megváltoztatja a világot.
Ha valaki arra kérné, jellemezze önmagát, milyen személyiségjegyeket emelne ki, vagy úgy is mondhatnám, ha valakinek tanácsot kellene adnia, hogy milyen személyiségjegyek fontosak ahhoz, hogy ilyen gazdag életutat fusson be, mit mondana?
Itt a hallgatóimnak, meg azért nagyon sok tanítványunk van, meg volt a Magyar Képek kiadónál. Ugye mindig kellett a fényképész iskola mellett egy olyan anyavállalat, ahol a gyakorlati munkát végezték, végzik. Mindig mindenkinek fölhívom a figyelmét, hogy azért az életnek a egyik leghosszabb szakasza az a munka. És nem véletlen, ugye, hogy a Szent Györgyi Albert idézetet mondtam, hogy a jó iskola és a jó szülői ház és a jó baráti kör az nagyon sokat jelent. Ugye az is nagyon sokat jelent, hogy megtanuljanak a 3-4-5 évesek beszélni a felnőttekkel, kommunikálni. Aztán nem tudom, hogy elég nagy hangsúlyt fektetünk-e arra, hogy például az egyházi intézményeken belül nem az a bántó, hogy mondjuk volt olyan tanítványunk, tanulunk, aki semmilyen egyházi nevelést nem kapott, és milyen sután, és látszott, hogy olyan rosszul érzi magát, amikor neki esetleg egyházi vezetőkkel együtt kell velem együtt kommunikálni vagy fényképezni. Erre én azt hiszem, hogy sokkal nagyobb gondot kell fektetni. Az is nagyon fontos volt, ugye, hogy az én gyerekkoromban még volt a vasárnapi szentmise, akkor utána ugye egy családi ebéd, és hát akkor 4-5 óráig délután püföltük egymást az unokatestvérekkel, de mégiscsak volt egy kontaktus, be kellett számolni, mi történt a héten, mi történt aznap. Úgyhogy ezeket a technikákat érdemes elsajátítani. Említettem például Selmeci Gyula jezsuita szerzetessel való munkámat, meg kapcsolatomat. Ez egy egészen más fellépést jelent egy olyannál, aki ehhez a kommunikációhoz hozzá van szokva. Egyáltalán nagyon sokat köszönhettem a munkám kapcsán, úgy a Egyesült Államokban, de elsősorban ugye nagyon sokat dolgoztam Izraelben. Ott is volt egy jezsuita például, a Stanyeszny atya Jeruzsálemben. Akkor egy magyar Argentinában született ferences, a Szentföldnek volt a tulajdonképpen a legmagasabb ferences intézője, annak idején Göncz Árpádnak, Antal Józsefnek, mindenkinek ő tolmácsolt Jeruzsálemben, Éláton, stb. Stb. És más a kapcsolat abban a pillanatban két ember között, akinek ilyen irányban is van valamilyen gyakorlata. Ezen kívül, ugye, amit mindig elmondok így tanulóknak és mindenkinek, hogy nagyon-nagyon fontos, hogy az ember szinte mint egy repülőgépből vagy az égből lássa a saját maga dolgait, ügyeit és a lépéseket, mert nagyon-nagyon sokszor azt mondjuk, hogy hát nincs szerencsénk, meg ennek van szerencséje, meg annak, és közben csak egész egyszerűen eltévedtünk, meg nem ismerjük az utat. Mert nem tudjuk, hogy hova akarunk menni, és hát néhány esetben ugye ez kerülőútnak tűnik, de én úgy érzem, hogy többé-kevésbé jól előkészítve ma Közép-Európában elérhetők azok a célok, amikért hát mi is harcoltunk, és most már a fiatalabbaknak kell harcolni.
Az értékgazdag életpálya ráadása, hogy díjakkal és kitüntetésekkel is elismerték munkásságát, a Magyar Örökség díjtól a Veszprém megyei érdemére, míg székesfehérvári díszpolgárságig, Magyar Köztársaság tiszti érdemkeresztjéig minden kitüntetést megkapott. Melyiket érzi a legfontosabbnak, és melyiket a legkedvesebbnek?
Én nagyon jól éreztem magam, és sajnos a praktikus szempontok miatt az állandó stabil helyünket föl kellett adni Veszprémben. Ugye 150 kilométerre, oda-vissza 300 kilométerre az ember nem tarthat fönt két otthont. a budapesti, a nyomdák, számítógép, minden egyéb kapcsolatok révén ugye mindig is megvolt és elsődleges volt, de a kiadói tevékenységben és egyebekben éppen azért ragaszkodom Veszprémhez, mert nagyon kedves időszakot töltöttünk ott, nagyon sok könyvet csináltunk, Ajka, Füred, Csopak, Veszprém, Veszprémi vízművek, Pápa városáról.
Káli medencéről,
az igen, az egyik kedvencem Somogyi Győzővel. És az a ritka hely, ugye, ami meghazudtol sok mondást, hogy itt saját hazámba kaptam meg a legmagasabb megyei kitüntetést, amit lehet a városba, a Gizella díjat, és ez végtelenül jól esik, és hát amikor valamilyen ilyen összejövetel, vagy valami van, akkor én igyekszem mindig ott lenni, és most is vannak együtt futó dolgok. Most például 3700 fölvételemet ajándékba átadtam a városi hivatalnak a Ruhrvidéken, Botrobban. Ennek szép vízhangja volt, hogy polgármester urat, Hegyeshalmi Lacit, Mudrák Attila tanítványomat, mindenkit meghívtak, vendégül láttak, akit én mondtam, és az ottani apparátus csinált egy nagyon szép kiállítást a 80-as évek Ruhrvidékéről, ami egy nagyon jelentős esemény volt, mert ez a Német Egyesülés előtti időszak, ami hát egy jelentős időszaka volt a Ruhrvidéknek. Ezt ők szeretnék, és hát én is remélem, hogy ennek nem lesz semmi akadálya, hogy ezt 16 Gizella napkor bemutatjuk majd Veszprémben. Most éppen utaztatták a ENSZ Löhelt idősek otthona és kultúrközpontba van, de megy Berlinbe, Londonba, meg más testvérhelyekre is. Úgyhogy hát alapjában és egészében véve Veszprémmel nagyon, nagyon jó a kapcsolatunk. A kitüntetések ugye az mindig egy kicsit olyan kétoldalú dolog. A magyar örökségnek, éppen a magyar örökséggel kitüntetettek táborát, ha megnézzük, nyilván ez a legkedvesebb, meg a legjelentősebb kitüntetés. De tanítványaim, akiket hát ugye most már 25-30 éve, vagy nem tudom mikor tanítottam, mondanak egy-két dolgot, úgyhogy én ezt nem is gondoltam, de megjegyezték. Ez is az embernek jól esik, épp az egyik barátom, valamikor tanítványom, mondta a Nagy András, ugye a Nagy László költőnek a fia, azt mondja, hát sokat tanultunk volna tőled, még többet, ha nem mindig Vietnámról mesélsz, mert ugye én akkor fényképeztem Vietnámba, és ezt megjegyezték, hogy én azt meséltem. És ami egy másik oldalról mindig egy kicsit nehéz helyzet, ugye a Fotoművész Szövetség és egyéb részről, hogy én mindig is így a műtárfényképezés ezt a részt hajtottam, de mondjuk a Ruhrvidékről vagy Izraelről aztán igazán több ezer fölvételem van, ami nem ez, de valahol a tárgyfényképezést, a műtárfényképezést egy kicsit mindig lecikizték vagy lenézték. A másik oldalról meg talán egy kicsit irigyelték, mert azt hitték, hogy ebbe több pénz van, mint ami van. Hát nagyon aranyos volt dr. Lovag Zsuzsa, ugye az Iparművészeti Múzeum igazgatójaként, most már nyugdíjas, de előtte évtizedekig a koronakutatásban jeleskedett, és a Magyar Nemzeti Múzeumnak volt főmunkatársa. Ő nyitotta tavaly a esztergomi kiállításomat a Szent Koronáról, és idézte Fülep elvtársat, aki hát egy rendkívül rendes, baloldali ember volt ugyan, de a Magyar Nemzeti Múzeum igazgatója, amikor a korona visszajött, és akkor ott kiabálta, hogy ebből senki nem fog meggazdagodni, a Szelényi sem. Idézte Lovag Zsuzsa, hát azt mondja, ez bejött.
időnk lejárt. Ha összegezni akarjuk Szelényi Károly fotoművész, fotográfus művészetének lényegét, akkor egy művészettörténésztől kölcsönvett szavakkal azt mondhatjuk, Szelényi Károly nem illusztrátor, hanem tudósok és írók alkotótársa, képalkotó művészként mutatkozik be, művészetében színnel és fénnyel, képírási nyelven megosztja élményeit velünk, mint egy szellemi útra valóul. A Mária Rádió hallgatói nevében köszönöm az interjút.
Én is köszönöm, hogy itt lehettem.
Szelényi Károly fotóművésszel Kanyár Erika beszélgetett.
Ha további személyes vallomásokat szeretnének meghallgatni a megtérésről, ismert s kevésbé ismert emberek tanúságtételeit megtehetik a Mária Rádió honlapján az életvezetés menüpont alatt található tanúságtétel csempére kattintva www.mariaradio.hu.